Sziasztok! Ez itt az adatépítés legújabb epizódja. A mai adás egy kicsit talán részben eltér a megszokottaktól, mivel ezt a mai adást kifejezetten az orosz-ukrán konfliktusnak dedikálom. Természetesen machine learning és AI szempontból nyilván ez továbbra is az adatépítés adása, szóval nem fogtok meglepődni vagy csalódni, azt gondolom. Az adatépítésznek, mint podcastnak nyilván nem igazán vannak, vagy egyelőre én nem találtam, de ha van, akkor írjatok, szóljatok. Eszköze, lehetősége arra, hogy beavatkozzon ebbe, nyilvánvalóan nem a harci konfliktusba, hanem a humanitárius katasztrófába, és segítse a háború áldozatait. Talán csak épp annyi, hogy ebben az adásban felhívom néhány AI-jal kapcsolatos részletre a figyelmét a hallgatóknak, és hát buzdítok mindenkit arra, hogy a menekülteket, ahogy tudja, ahogy ereje, lehetősége van, segítse háború áldozatait, mert ez egy csúnya, agresszív támadás, és ebben igazság szerint csak áldozatok vannak. És bár az egész történet nagyon szomorú, és nem is akarok úgy csinálni, mintha ebbe bármi vidámság lenne, mert nincs, ettől függetlenül nem akarom, hogy ez az adás szomorú legyen, mert minek legyen egy szomorú adás, de beszámolok nektek néhány dologról a háború kapcsán, ami AI related, és azt remélem, hogy ezt egyrészt érdekesnek találjátok maga az aktualitása miatt, másrészt pedig hát fel tudom egy picit hívni erre a figyelmet, na nem arra, hogy van háború, meg van AI, mert ezt úgyis mindenki tudja, hanem hogy ha tudjátok, akkor segítsétek az áldozatokat, mert ez most itt zajlik mellettünk, ez most nem olyan, hogy a világ másik végén valahol valami történik, és akkor így most azon én mit tudok egy szememberként segíteni, mit most tudunk segíteni. Sokféleképp lehet, nem fogok most ebbe belemenni, mert minek, tehát aki akarja, meggooglizza, 50 féle szervezet van, aki végez segítségnyújtást, úgyhogy ezt csak búztítalak benneteket erre, kedves hallgatók. No jó, hát akkor vágjunk is bele a témákba, mármint hogy a konkrét részébe. Talán aki régebb óta hallgatja az adást, annak ez már nem lehet igazán meglepetés, de az AI, a gépi tanulás és a gépi tanulás alapú megoldások, azok hát erősen benne vannak az orosz-ukrán háborúban is, több helyen, és egyébként mint az ukrán, mint az orosz oldalon megtalálhatók. Nyilvánvaló, én nem vagyok semmiféle ilyen különleges tudásnak a birtokában, vagy szóval, hogy én nem vagyok beavatva a katonai titkokba természetesen, úgyhogy csak olyanról tudok beszámolni, amit én is a híradásokban olvastam. Tehát biztos, hogy amikről én beszélek, azok példák, és még számos példa van, amiknek egy része titkos, tehát nyilván ezeket én nem tudom. De azért meg több cikket is elolvastam a témában, és azok összegzését mondom most el nektek, de megemlítem a cikkeket, és a link is ott lesz persze a show notes-ba, de ez most nem egy cikkből, hanem itt többből olvastam össze, de az egyik ilyen, ez a Fortune-on jelent meg. AI is on the front lines of the war in Ukraine, Jeremy Kahn tollából, aztán a The Machine, ez a VentureBeat-nek a Making Sense of AI ilyen alújsága, vagy nem tudom, minek kell hívni, rovata, hívjuk így, AI Weekly, The Russian-Ukraine Conflict is a Test Case for AI in Warfare, Kyle Vigors tollából. Ez így a két legfontosabb cikk, amit megnéztem, egyébként többet is elolvastam, nagyjából ugyanazokat említik, hiszen hát a publikus információ nyilván ez egy jelenlegi zajló háború, ezért nyilván kevés ilyen van. De amit már most tudunk, hogy az ukrán oldalon a török gyártmányú TB2-es típusú drónok, azok részben AI megoldással működnek. Ugyan még egyelőre a kill switch, tehát a lézervezélésű bombáknak az indítása, tehát a konkrét támadás vagy gyilkolás, mindegy, hogy mondjuk, tehát a konkrét katonai akciót, azt távirányítással ember végzi, tehát, hogy ebben nincs semmi AI, de aminek egyébként alapvetően nem műszaki akadálya van, hanem hát igazából erkölcsi, vagy nem tudom, hogyan mondjam, de nyilván lehetne végezhetnie is. De ami már most is AI vezérelt benne, hogy ezek a drónok képesek teljesen autonóm módon fel, illetve leszállni, nyilván a küldetés elején fel, a küldetés végén meg leszállni, hanem lőtték ki őket értelemszerűen, tehát már itt a TB2-es drónok esetében biztosan tudjuk, hogy gépi tanulásos megoldások is részt vettek ebben a önvezetési képességben. Ez ugye lényegében ugyanolyan önvezetési, és hát nem ugyanolyan, de hogy ugyanaz az elv, mint mondjuk a Tesláknál, tehát ugye nem teljesen autonóm egyébként, mint ahogy a Teslák sem, de azért erősen autonóm, sok minden olyat megcsinál az AI, amit az emberi pilótának nem kell, mert nem érdekes, nem szükséges hozzá az emberi döntéshozási képesség, bár fel és leszállni repülés technikailag sosem egyszerű, főleg leszállni, de bizonyos szempontból nem, tehát hogy műszakilag komplex feladat, nyilván mert fúj a szél, ezért, tehát hogy nyilván azért, amiért egyáltalán nehéz repülni, azért nehéz repülni az AI-nak is, de olyan értelemben nem komplex, hogy a döntéshozatalban nincs szükség morálra, mérlegelésre, emberi döntésre és később emberi felelősségre vonásra, hiszen ha leszállás közben egy TB2-es összetörik, az nyilván rosszul érinti az ukrán haderőt, de hogy ilyen szempontból nincsen morális felelősség keresésre ok. Nyilván egy rossz helyre indított bomba esetén ott lenne, bár ugye egyelőre azért inkább az orosz oldalnál történnek ilyen típusú atrocitások, ez nyilván abból is adódik, hogy ők a támadó fél. Tehát, hogy az ukránok ugye nem bombáznak orosz területet, tehát nyilván nem tudnak félrelőni sem. Ilyen egyszerű. Szóval, hogy az a rész, amit a gép meg tud csinálni, és leveszi az egyébként létező terhet az emberi távolról vezérelt, de emberi pilóta válláról, azt már gépi tanulással is megtámogató technikájú önvezetés, hát önrepülés, nem tudom, hogy kell szépen mondani magyarul, önirányítás talán végzi. Picit hasonló, de azért már sokkal invazívabb az orosz technika. Itt a Landsat, hát valószínűleg mivel orosz, nem így kéne kimondanom a nevét, nem tudom hogyan kell, de Landsatnek írják a drón nevét. Szóval a Landsat drón, ami hát most, hogy ez drón vagy önvezető harci fej, most mindegy, többféleképpen lehet hívni, ez egy nagyon pici kis drón, ha jól értem. Tehát ez nem ez a klasszikus nagy kamerás, ami visz rakét, tehát nem olyan, mint egy kis repülő tulajdonképpen, csak nincs benne pilóta, hanem ez egy ilyen pici, inkább az ilyen lakossági kvázi játék, most értsétek jól, ahogy mondom, de az ilyen kvázi játék drónokhoz hasonló. Ez egy egyszer használatos drón, gyakorlatilag az a logika, hogy elindítják ezt a drónt, viszonylag hosszú ideig tud egy előre meghatározott célterület fölött repülni, tevékenykedni, és amikor ott talál, és ez innétől teljesen autonóm, és itt van a machine learning és az AI része, mert nyilván az, hogy van egy drón, ami egy terület fölött repül, az még nem egy AI, mert az nyilván meg lehet adni egy adatot, és akkor ott repül, tehát a robotpilóta az még önmagában nem feltétlenül AI, de hogy, és itt nem is az, de hogy magától végez ez a Landsat drón célfelderítés, tehát a kamerája segítségével azonosítja, és olyan dolgot, olyan objektumot, vagy hát értitek, bármit lát a kamerán, ami úgy néz ki, mint az ő lehetséges célpontjai, tehát megvan neki adva, ha jól értelmezem a cikkeket, nem vagyok katonai szakember, tehát elképzelhető, hogy nem pontosan mondok valamit, de nyilván a machine learning része az, ami ebben az adásban most nekünk igazán érdekes. Szóval, hogyha olyan célt talál, ami a neki előre felprogramozott lehetséges célpontok közé azonosítható, magyarul felismeri, hogy igen, ez egy katonai jármű, ez egy olyasmi, mit tudom én, ez egy harckocsi, vagy ez egy páncélozott szállító jármű, vagy bármi hasonló, amit ugye előre megadtak neki, és ezt képfelismeréssel azonosítja, akkor egész egyszerűen hát ilyen kamikáze jelleggel, tehát önpusztító, ez mondom, hogy ez egy egyszer használatos drón, önpusztító jelleggel hát belecsapódik, és ezzel megsemmisíti. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen kamikáze drón, ami a terület fölött hát repül, és amikor sikerül beazonosítania egy célpontot, gépi tanulási technikák vesznek ebben részt, akkor hát magát is elpusztítva így belevezeti magát. Azt most nem tudom, hogy csak belevezeti magát, vagy van-e valami robbanószer is, benne gondolom van benne valami robbanószer, és nem csak úgy egyszerűen neki megy, mert mondjuk egy ilyen kis azért három tenyérnyi drón így belecsapódik egy tankba, akkor nem hiszem, hogy bármi történik úgy nagyjából. Aztán a tankszemélyzet, ha bent van, akkor ezt lehet, hogy észre se venni adott esetben. Tehát gondolom, hogy van berobbanószer, de most ez a mi szempontunkból mindegy is. Ez a két példa az, ami így konkrétan harccselekményt hajt végre, tehát lő, vagy robban, hogy egyszerűen mondjam, de hát nagyon úgy tűnik, hogy, és ezek is hát nyilván legitim példák természetesen, ezt a neten is sok ilyet lehet találni, ugye a drónfelvételeket, hát elsősorban ugye az orosz konvojokról, amiket ugye támadnak, tehát hogy ez nyilvánvalóan egy teljesen legitim része a háborúnak, tehát ez konkrétan ugye a pusztítás, a lövés, a konkrét tűz része. A másik fontos része a háborúnak, és most ez a mostani háború, ez szerintem minden háborúban ez fontos, de a mostani háborúban ez talán kiemelt szerepet játszik, azt gondolom, ez az információs hadviselés. És ezt most tágan értelmezem, tehát nem csak a katonai indítatású hackerkedésről, meg ezekről beszélek most, meg a felderítés minden formájáról, akár elektronikus, akár hagyományos, optikai, teljesen mindegy, hanem ezek is persze vannak, csak ezek nem machine learning, vagy amennyire én látom, ezek kevésbé machine learning jellegűek, hanem inkább az a fajta, ami a neten, vagy hát a netnek a közösségi média részében elsősorban zajlik, tehát az a hadviselés, amit egyébként mindegyik fél, tehát mind az ukrán, mind az orosz fél láthatóan végez, ugye ez a nemzetközi szereplők szívének a megnyerése, a közvélemény megnyeréséért zajlik ez igazából. Ugye nyilván más céllal és más módon, hiszen az orosz oldal az nem nagyon tudja azt állítani, hogy ő honvédő háborút vív, mert hát mégis hogy, egy másik országban. Tehát nyilván nekik nem ez a sztoriuk, amit eladnak, ez az ukrán sztori, ugye? Tehát a honvédő háború, és a kitartó hős katonák, ugye ez a klasszikus, az emberek ugye nagyon szeretik az klasszikus underdog sztorit, és itt ezt jól elő tudják adni, mert hát rohadtul ők az underdogok, tehát nyilván sokkal kisebbek, sokkal kevesebb katonájuk, már rosszabbul felszereltek, stb. Tehát, hogy nem is kérdés, hogy nyilván itt ők az underdogok. És hát ezt a kommunikációs térben ugye meg is lovagolják, mármint, hogy ez egy észszerű logikus lépés a részükről, és hát úgy tűnik, hogy azért működik is nekik ez a kommunikációs stratégia, amennyire én látom, tehát azért a világ szimpátiáját inkább Ukrajna nyerte el, úgy összességében. Úgyhogy ott ez megy. Az orosz oldalon meg ugye alapvetően a már korábban is, más háborúkban is, meg úgy egyáltalán békeidőben is megismert stratégia dominál inkább, tehát a trollfarmok és az álhíreknek a terjesztése és ezzel a bizalmatlanság keltés, és hogy akkor igazából az emberekbe elérjék azt az érzést, hogy úgyis mindenki hazudik, aztán fene tudja, hogy mi van. Na ez viszont full AI. Full AI terület. Jó, kicsit tudom, hosszan vezettem fel, de így, hogy a háttér meg legyen, azért mondtam el. Szóval úgy néz ki, hogy ebben mit, tehát hogy a trollfarmok az továbbra is emberek ülnek mögötte. Ugye annó pár éve elhíresült a Szentpétervári trollfarm, hát nyilván azóta gondolom már nem ott vannak, ami kiderül, de a lényeg az ugyanaz. Ez jól működik nekik, szóval miért hagyták volna abba. Szóval az a lényeg, hogy hamis Twitter, Facebook, Insta, Telegram, blablabla, összes többinek ökántokat kell gyártani, ugye tonnaszám, és azért ezeket viszonylag legalább rövid ideig hihetővé, vagy legalábbis ilyen elsőre hihetővé kell tenni, fel kell tölteni adattal, mert ugye ha jön egy olyan ökkánt, ahol semmi sincs, csak egy darab orosz párti, vagy az orosz kommunikációba beleilleszkedő üzenet, akkor azért az még bárkinek, az már bárkinek gyanús lenne. Tehát viszonylag a hitelesség látszatát kell kelteni, és hát ez adat kell, tehát ugye ez arcok kellenek. Konkrét fotók, hogy az ott egy ember, meg mindenféle tartalmakat kell írnia, lehetőség szerint akár más témában is, hogy ne lógjon ki ugye a lóláb azonnal. Na de hát, ha ezt tömegesen csinálod, akkor vagy tényleg leültetsz 4000 embert, aki kitalál dolgokat, meg rajzolókat, de nyilván nem, tehát ez így nem működik. És itt úgy néz ki, itt erre vonatkoznak a cikkben linkek is, tehát most ez nem egy lehetőség, amiről beszélek, hanem hogy ez többször, hát nem az, hogy lelepleződött, hanem bizonyossá vált, hogy AI által generált hamis arcok. Ugye ez azért ügyes, vagy hát nem tudom, mi erre a jó szó, de igen, ügyes, hát, mert ha valódi emberek lennének, akkor azért ugye lenne esély, hogy hát a maga az ember, akiről szó van, ugye szólna, hogy hé, ez nem is én vagyok, az én nevembe beszélnek. Vagy ha ez nem is, de akkor valamilyen média, vagy akár egy akár az ukrán, vagy akár egy nyugati hatóság így kideríthetné idővel, vagy oknyomozó riporterek, hogy hát ez nem igaz, mert itt van az igazi ember azzal az arccal, és lehet, hogy most ők itt előadják, hogy ő egy ukrán, aki valójában egyetért az oroszokkal, ugye ez egy tipikus ilyen trollfarmos megoldás, és akkor kiderülne, hogy hát jó, de valóságban ez az ember, mit tudom én, Argentínában él, és köze nincs az egészhez, ugye ez ciki lenne. De itt a tök jó megoldás, az AI generál tetszőleges mennyiségű arcot, tetszőleges mennyiségű rövid üzenetet, ugye ezért is tud fegyver lenni egy GPT típusú, bár erről itt konkrétan nem írnak a cikkben, de én így csinálnám, ha orosz troll lenné, hogy egy ilyen GPT típusú szöveggeneráló algoritmus, az oké, hogy nem ír meg egy komplett értelmes jelentést, de 2-3 mondatot egy témába meg tud írni, hogyha kap egy 10-20 oldalas korpuszt arról, hogy milyen szövegeket kell nyomni, akkor előbb-utóbb azzal finomhangolva a GPT típusú algoritmust képes lesz ilyen közepesen buta, de a megfelelő politikai irányba mutató mondatokat generálni, és ezt ugye bármilyen tömegesen, tehát hogy ezzel el lehet árasztani a tetszőleges social médiát, és hiába küzd a Facebook, meg mindenki, most, hogy mennyire hirteles ez a küzdelem, abban nem menjünk bele, de valamelyest azért tesznek lépéseket, hogy ezeket szűrjék, meg hogy csak valódi ember legyen, bla, de ha naponta csinálsz 7000 ökántot, akkor nincs az a fact-checking dolog, ami ezt érdemben és utoléri és kiszűri. És oké, lehet, hogy 3 hét múlva, mint ahogy ugye ezek a cikkben említettek is, hát így buktak le természetesen, tehát a Facebook, vagy hát most ugye a Meta, mindegy, ugyanaz, értitek? Szóval, hogy ők próbálkoznak ezzel, de hát mire utolérik, lekapcsolják ezeket, megbizonyosodok róla, eltelt pár nap, és az ilyen típusú média hadjáratokban az bőven elég. Tehát ugye nem az a céljuk, hogy akkor örökké ott legyen az a kamu profil, és akkor a következő háborúba is még jó lesz. Nem, itt arról van szó, hogy azt az üzenetet abba a 2-3 napba el tudják juttatni rengeteg emberhez, és ezzel befolyásolni a közvéleményt, mondjuk akár nyugaton, tehát például a szankciók kapcsán, stb. Stb. Értitek ezt, hogy mire lehet ezt használni, nyilván a közvéleményt, ezt nem is akarom magyarázni. Szóval, hogy arra a pár napra ez bőven elég. És hogyha ezt tudod így szőnyegbombázással gyártani és generálni, már pedig az AI tudja, akkor ez tökre működik. És ugye nem baj, hogyha az így megszületett 10 000 üzenetből, 300 az olyan, hogy azért így elolvasod, és így rájössz, hogy hát aki tényleg tud angolul, az biztos, hogy nem így írta volna. Ez egy picit olyan gép által generált. Oké, de az olvasók többsége nem született angol, mert mondjuk német, mert mondjuk magyar, mert mondjuk ukrán, tök mindegy, de hogy nem anyanyelvi angol. Meg nem azért jött a Facebookra vagy az Instára, hogy ez nyelvtani elemzést végezzen mondatokon, hanem lepörget egy kilométer Facebookot, és abban 25 hír szól a háborúról, és abból 12 óra alatt propaganda gépezeted, vagy információs hadviselési gépezeted, mindegy, hogy mondjuk ugyanarról beszélünk, most ez tök mindegy, akkor úgy nagyjából megnyerted azt a harcot. Mert ha a maradékból 7 az valódi hír, a többi meg mondjuk a ellenfélnek a sztoria, akkor a nagyjából a te sztorid nyert. Értitek, hogy mire célzok. Szóval hát itt ebben a konkrét Meta nyomozásban, ugye a Facebooknak az új neve a Meta, értitek, miről beszélek, ott 40 hamis ökántot találtak. Hát erre mondom azt, hogy ezt így ebben a formában, ahogy most dolgoznak, nem fogják utolérni, tehát sejthetitek, hogyha valaki AI alapon generál, mint ahogy az bebizonyosodott, akkor nem 40 darabot fog generálni, hanem 40 ezret, vagy 4 ezret, vagy valami, mint 40 ezret nem, mert az nyilván gyanús lenne Facebooknak, ha egy hirtelen már holnapra 40 000 új user lenne egy bármelyik országban, az túl sok, de 4 000 az biztos, hogy nem tűnik fel, vagy 400. De lehet, hogy csak azért találtak 40, mert lehet, hogy 40 is elég ahhoz, hogy egy ilyen kampány, tehát én nem vagyok nyilván képben, még nem próbáltam meg ilyen social media propaganda kampányt készíteni, úgyhogy lehet, hogy a 40 az elég is. Én azt gondolom, hogy nem, valószínűleg sokkal több van, csak hát nem találták meg őket, vagy a hírekbe, inkább úgy mondom, a hírekbe ennyi jutott be. Itt ebben a konkrét nyomozásban ugye ez kifejezetten egy orosz irányú, nyilvánvalóan ebből adódóan Ukrajna ellenes sztori volt. Ez nem jelenti azt, hogy az ukránoknak nincs ilyen, mert hát nem, miért is jelenteni ezt, de egyelőre ez alapvetően az oroszokra jellemző. Ugye bőven ez nem az orosz-ukrán háborúra, ez már háború előtt is csinálták ezt, csak nyilván akkor nem épp az ukránokkal kapcsolatos sztorik voltak annyira előre, vagy annyira elő. Oké, tehát, hogy ez az információs hadviselési oldala, és akkor amiről még lehet itt olvasni, gyorsan átkapcsolok a másik cikkre, hogy hát úgy tűnik, hogy van még egy olyan hát egy ellentevékenység is, hogy szintén gépi tanulási megoldásokkal próbálják szűrni ezeket a egyébként részben gépi tanulási megoldásokkal létrehozott kamu információkat, tehát ez a mint hogy a Star Wars-ban volt annó, hogy robot gyárt robotot, de hogy tényleg, tehát, hogy itt meg a robot üldözi a robotot, tehát a robot gyártja a fake news-t, és a másik robot meg próbálja elkapni. Hát azt hiszem, hogy mindannyian látjuk és érezzük, hogy melyik a nehezebb feladat, illetve hát, hogy a két robotból melyik elnyerésre, hát nem az, aki szűri a fake news-t, az elég egyértelmű. Illetve olyan hírek is felmerültek, hogy deepfake technológiát vetnek be az oroszok, annak érdekében, hogy nem létező, vagy emberek mondjanak el, hát nyilván orosz párti üzeneteket, vagy létező emberek, akik egyébként nem mondtak el olyan üzenetet. Ez vagy így van, vagy nem így van. Olyan cikket is kaptam egy hallgatótól, ahol azt állítják, hogy magának az orosz elnöknek, tehát Putyinnak a legutóbbi, vagy az egyik legutóbbi, most nem vagyok képben, videó üzenete is deepfake volt. Én mondjuk ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, mert miért deepfake-elne az orosz állam egy üzenetet Putyinról, amikor mondhat is Putyin egy üzenetet. Tehát, hogy nem igazán értem, hogy ennek mi lett volna az értelme. Ettől felül lehet, hogy az volt, nem tudom. Ezzel kapcsolatban egy kicsit így szkeptikus vagyok. Tehát ott szerintem egy picit így túlborult a minden hamis, amit az oroszok mondanak. Ez így ebben a formában nyilván hülyeség. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy baromi sok hamis dolgot mondanak, de értitek, hogy miért csinálnának egy deepfake-et a saját elnökükről, mikor úgyis azt mond a saját elnökük, amit akar. Tehát, hogy na mindegy, ezt nem értettem, ezt a dolgot. Mindenesetre a cikket azt köszönöm, meg azt, hogy küldötök nekem ilyeneket, ez tök jó. Nincs is ezzel semmi gond, csak egy kicsit a szkeptikusan olvastam azt a cikket. Szóval, hogy vannak az AI-ok, akik próbálják ezeket a diszinformációkat, ezeket a dezinformációs csatornákat felderíteni, hát ők kevésbé állnak jól. Aztán van, és ez most már nem a... Eddig alapvetően tényeket mondtam, most már olyat mondok, ami csak spekuláció, tehát, hogy vannak elemzők, akik azt gyanítják, hogy van ilyen megoldás, és használják a háborúba, ez vagy így van, vagy nem. Ez... mind ukrán, mind orosz oldalra már bevizionálták ezt a dolgot. Hát mind a két oldalon lenne ezt értelme felhasználni, bár az oroszoknak valószínűleg több haszna lenne belőle, de ez nem jelenti azt, hogy az ukránoknak nincs ilyen. Hogy ugye hatalmas mennyiségű adatot generálnak az Ukrajnában lévő emberek, hát nyilván elsősorban ukránok, az oroszok azért viszonylag le vannak tiltva, hogy ott az invázió közepén ott TikTokozzanak. Legalábbis kevés ilyet láttam, hogy orosz feltöltéssel, de ukrán viszont rengeteg van. TikTok videó, Telegram videó, de Facebook is, YouTube, mindenféle ilyen, rengeteg van. És ezen nyilván látható a táj is, részben vagy egészben, ahol ezek készülnek. Általában ezek ugye most az ilyen kültéri videókról beszélek, ahol így az emberek levideózzák, vagy a romokat, vagy épp a támadás, stb. És hogy van arra AI megoldás, láttunk már korábban, ilyet én is láttam, de nem a gyakorlatban csak ilyen tesztelés, vagy hát ilyen proof of concept jellege, hogy a képek háttere, az ott látható földrajzi objektumok, stb. Alapján megpróbálja megsatszolni, hogy ez hol történt. Tehát, hogy magyarul, ha figyeljük, bár ez így számomra ez is kérdéses, hogy tudod a TikTokot, meg a Telegramot figyelni, tehát, hogy ezek ilyen, kimondani, ez könnyű, hogy figyeljük a Facebookot, vagy a TikTokot, de hogy azért ez így, nem ilyen trivi, hogy mi az, hogy figyeljük a TikTokot. Ettől függetlenül, ha mondjuk sok Ukrajnával kapcsolatos hashtaget nézünk a TikTokról, mondjuk, vagy valami ilyesmi, tudok elképzelni, akkor ki lehet rakni ebből bizonyos valószínűség mellett egy ilyen szituációs térképet, ami valószínűleg napra készebb, mint bármilyen hivatalos hírszerzés. Csak ugye közel sem olyan megbízható, de napra készebb. És hogy ennek lehet haszna. Én szkeptikus vagyok, hogy ezt a gyakorlatban használnánk, mert baromi sok munka lenne, és az eredmény pár izgalmas lenne, de kevéssé megbízható. Ennél szerintem ugyanolyan erőforrásból a hagyományos katonai, meg civil hírszerzési megoldások, azok valószínűleg jobb eredményre vezetnek. Nem tudom. Nyilván most olyan dolgokról beszélek, amik még azoknak sem teljesen világosak, akik ebbe full benne vannak. Tehát mondjuk biztos, hogy erről többet tudna mondani, akár egy orosz, egy ukrán, de akár egy magyar katonai hírszerző, vagy ilyen területen dolgozó ember. Persze nem mondhat, gondolom most a háború alatt semmiképp. Én ezt el tudom képzelni, de a gyakorlatban azt hiszem, hogy szerintem ilyen nincs. Nem igazán érné meg. Tehát ugyanabból az erőforrásból szerintem több felderítés lehet végezni más eszközökkel. Így érte ezt. Ettől függetlenül természetesen ez egy elképzelhető megoldás. Úgyhogy ezért erről akartam mesélni nektek. És hát mostanra már szerintem lassan mindenki is bejelentette, hogy bojkottálja Oroszországot. Most itt ugye a különböző ilyen nagy cégekre, multicégekre gondolok. Én egy érdekes bojkott példát gondoltam hozni nektek, meg egy szerintem a bojkottnál, vagy egy érdekes nem bojkott példát, vagy anti-bojkott, vagy nem tudom, minek kell ezt hívni. Szóval, hogy kezdjük talán inkább ezzel. A Snorkel AI, ami egy data science platform, az összes szolgáltatását ingyenesen elérhetővé tette az állami felhasználás céljából az ukránok számára. Hát ezzel próbálják ugye támogatni, ez főleg természetes nyelvfeldolgozási feladatok, és ezeket a dezinformációs dolgokat próbálják szűrni. Ez ugye egy ilyen bojkott helyett támogatás, mármint nyilván az ukrán oldalon. Úgyhogy gondoltam, hozok egy ilyen példát nektek. És egy másik példa, ez a bojkott példa, hát ezzel aztán nem igazán tudok egyetérteni, annak ellenére, hogy alapvetően a bojkottot egy különböző bojkottokat egy jó gazdasági eszköznek tartom, tehát nem a bojkottal nem értek egyet, csak ezzel a példával, amit itt látok. A Kaggle-ről van szó, ugye az egyik legnagyobb helye, gyűjtőhelye a data science versenyeknek, és hát itt egy ilyen javaslat van, bár ez, ha jól tudom, még akkor nem, tehát hogy ezt nem tette még meg a Kaggle, csak hogy van egy ilyen kezdeményezés rajt, hogy az orosz, illetve belarusz állampolgárságú versenyzők, hogyha nyernek valami díjat a Kaggle-ön, akkor ne fizessék ki nekik. Mert ha kifizetik nekik, akkor nyilván adófizetési kötelezettségük keletkezik, és ez az adó, ez támogatni fogja értelemszerűen az orosz államot, és így nagyon közvetve ugye az orosz háborús erőfeszítéseket. Én ezt személy szerint hülyeségnek tartom, hogy egészen őszinte legyek, mert ezzel valójában egy-egy konkrét személyt, egy-egy konkrét data scientistet büntetünk meg, mondvá, hogy majd pont az ő adójából veszik meg azt a, nem tudom, következő bombát. Értem én, hogy ez műszakilag igaz, de én azt gondolom, hogy nem az orosz embereket, XY versenyző data scientistet mondjuk, de most tök mindegy, hogy data scientist vagy nem, kell bojkottálni, hanem az orosz kormányt, vagy Oroszországot esetleg, de hogy, tehát, hogy ez egy olyan bojkott, ami hülyeségnek tartok, itt csak azért hoztam be ide az adásba, mert hogy a Kaggle-ön jelent meg 9 napja ez a kezdeményezés, és érdekesnek találtam, egyébként nem hajtotta végre a Kaggle, tehát ilyen értelemben nem történt ez meg, csak gondoltam, ha már Kaggle, és azért az AI világban hát egy fontos pont, vagy egy fontos ilyen iránytű, hogy ott mi zajlik. Jó, régen sokkal fontosabb volt, mint ma, de de azért akkor is, és ezt el akartam nektek mesélni. Ennyi volt már az adatépítés, ez a háborús különkiadás, ha úgy tetszik. Még egyszer is bátorítalak benneteket, hogy a háború áldozatain, ha tudtok, ha van lehetőségetek rá, időben, anyagiakban, akármiben, akkor segítsétek őket. És remélem, hogy hát minél kevesebb ilyen áldozat lesz, és a következő adásban már valami sokkal-sokkal vidámabbról beszélhetünk. Ilyen konkrét háborús különkiadást én nem tervezek többet készíteni, mert nem szeretném, hogy az adatépítést leuralja a háború. Ugyanakkor szó nélkül sem mehettem el mellett a barbár pusztítás mellett, ami most zajlik, mert nem tudok erre jobb szavakat használni. Úgyhogy hát most így döntöttem erre a mai adásra. A következő epizód az már ilyen megszokottabb formátumban fog zajlani terveim szerint, ha csak nem történik valami az eddigi extrém dolgok mellett valami még extrémebb. Köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk a következő epizódban. Maradjatok itt még egy kis zenére.